Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Hamarosan itt a halottak napja, illetve előtte minden szentek ünnepe, ami most vasárnapra esik. Már sokan jártak temetőben, vagy éppen most készülnek oda halottaikhoz. Tudomásul kell vennünk és meggyőződéssel vallanunk, hogy a halottak napja, bár ugyan a halottakról szól, mégis az életet vallja meg, meggyőződésünk, hogy a halottak nem pusztultak el, bár az evilág életük véget ért, ők mégis tovább élnek, mégpedig az Isten szemlélésében remélhetőleg, vagyis a dicsőségben. Szent Pál apostol nem véletlenül figyelmeztet minket, ne gyászoljunk úgy, mint akiknek nincsen reményük. Nekünk Jézus Krisztus a reményünk alapja. Először is hisszük az örök életet, éppen azért, mert Jézus Krisztus föltámadt a halottak közül. Ezzel mintegy bemutatta nekünk, hogy valamennyien föl fogunk támadni, tehát a halál után van az életünknek folytatása. Megmaradunk, sőt, mi több, örömre maradunk meg. És reméljük, hogy magunk is a föltámadott örömbe jutók között leszünk, mert hiszen Jézus Krisztus megígérte, hogy helyet készített nekünk. Ezt a helyet igyekszünk elfoglalni. Minden szentek pedig a szenteket ünnepli, nem a halottakat, nem szabad összekeverni a két napot. Előbb ünneplünk, mégpedig azokat, akik közé magunk is vágyakozunk, és oda fogunk jutni. A halottak napján pedig az örökké élőkről emlékezünk meg imádsággal, természetesen emberi fájdalommal, hiszen a hiányérzet nem csak nekünk, magának, Jézus Krisztusnak is fájdalmat okozott. A halottakot segítenünk is kell, hogy valóban a minden szentek közé jussanak. Ez történik a temető látogatás által. Ugyanakkor mást is tehetünk a halottakért, hogy valóban az üdvösségre jussanak. Részben a búcsúnyeréssel, ennek megvannak a feltételei, az értük való imádkozással, a sír gondozásával, ami jó cselekedet, tehát ez önmagában is érdemszerzőtett, és ne feledkezzünk meg főképpen arról, hogy az elhunytakért mondassunk szent misét. Ettől nagyobb segítséget semmiféleképpen sem tudunk adni. A búcsúnyerés is eltörpül emellett, Jézus Krisztus áldozata mellett. Ennek szellemében kezdjük meg a mai hittanórát, az imádságunkkal pedig azért könyörgünk, hogy halottaink valóban az örök életnek a részesei legyenek, és fogadjanak majd minket, amikor mi is sorra kerülünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közre működéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mielőtt a hittanórához hozzákezdenénk, elmondom a telefonszámokat. Először is hálásan megköszönjük mindazoknak, akik segítik, támogatják a Mária Rádiót adományaikkal. Hála Istennek az adománygyűjtés eredményes, még nem teljes eredménnyel, de azért már jelentős eredményt tud fölmutatni. Köszönjük az adományozóknak az anyagi segítséget, de természetesen még inkább köszönjük az imádkozóknak, részben azt, hogy kiimádkozzák, hogy legyenek, akik tudnak és akarnak anyagilag segíteni, részben, mert az önkéntesek áldozatos munkája még most a vírus idején, járvány idején is igen fontos és valóban időt igénylő és munkát igénylő feladat. Szeretnénk a Mária Rádión keresztül sokaknak lelki segítséget nyújtani, akár ismeretterjesztéssel, akár hírekkel, vagy éppen vigasztaló gondolatokkal. Kérjük tehát továbbra is az imádságot is, és természetesen az anyagi segítséget is, hogy egyenesbe kerüljön a Mária Rádió költségvetése. Aki ilyen dolgokban szeretne érdeklődni, az a 061 373-07-01-es telefonszámot hívja, és akkor a rádió recepciója fog jelentkezni. Ha valakinek hittani kérdése van, akkor engem a plébániai telefonszámon érhet el, hát ha szerencséje van, ez pedig a 061-333-49-86. Miről is beszéltünk az elmúlt alkalommal? A lelki szárazságról beszéltünk, ami komoly próbatétel az imádkozó vagy elmélkedő ember számára. Ez eredménytelenséget jelent, az ember nem érzi sem az imádságának a lelkesítő voltát, még kevésbé az eredményességét. Sivárnak és hiába valónak tűnik, nem csak az ember erőködése, hanem maga az imádság is, minthogyha valamiféle burokba lennénk, amiből nem tud kiszabadulni a szavunk, hogy Istenhez szárnyaljon. Ezt tekinthetjük felülről jövő próbatételnek is, vagy éppen alulról jövő támadásnak. Ha Istentől jövőnek ítéljük, akkor éppen a hűségünk és kitartásunk próbatétele ez. Isten ezzel alázatra akar nevelni bennünket, vagyis az imádságban nem én vagyok a fontos, hanem az ő megdicsőítése. Persze, hogy előadhatom a magam kéréseit vagy a hálaadását, mégis azért mindez imádság, tehát Istennek a magasztalása. Ugyanakkor lehet a lelki szárazság valamiféle vezeklés eszköze is, mint egy lelki böjtölés, hogy megerősödjünk a hűségben. Ha a gonosz lélektől alulról valónak tekintjük a lelki szárazságot, akkor ez nem más, mint a lelki várunk ostromlása, és semmiképpen sem szabad meghátrálnunk, feladnunk a harcot. A kitartásunk, tehát a szárazság ellenére is hűségesek maradunk az imádságban, ha ezhez hozzáfűzzük, hogy szolgáljon Isten dicsőségére, akkor ez mindenféleképpen győzelem a gonosz próbálkozásai fölött. Lehet persze prózai oka is a lelki szárazságnak, az ember fáradtsága vagy betegsége. Hát ilyenkor nyilvánvaló, regenerálódnunk kell, vagy gyógyulnunk kell. Hasznosítsuk vezeklésként felajánlva, vagy bizonyos célokért, személyekért könyörögve a lelki szárazság által. Ha fontos, hogy ne hagyjuk el az imádságot, ne is rövidítsük meg, hanem a rendnek megfelelően szokásos módon végezzük továbbra is. A mai témánk pedig az összeszedettség. Az összeszedettség az imádság lelki körülményeinek megteremtését jelenti. Már volt arról szó, hogy a külső körülmények segíthetik az imádságot, nem lehet akárhol, akármilyen körülmények között bensőségesen összeszedettnek lenni, vagy legalábbis az nagyon nagy lelki erőt igényel. Sok lelki író úgy beszél erről az összeszedettségről, mint az Isten jelenlétébe való helyezkedés. Nyilván éppen ez a lényege. Vagyis, hogy lelki tehetségeinket a kitűzött tárgyra összpontosítsuk, ami Isten imádása, vagyis imádság, és kizárjunk minden zavaró külső-belső tényezőt. Éppen ezért jó, ha az ember egy meghatározott időt szentel az imádságnak, és amennyiben erre van módja, akkor lehetőleg ez mindig ugyanaz az időpont legyen. És semmiképpen sem szabad ebből engedni. Sem az, hogy más időpontra tolódjék, sem abban, hogy rövidítsük. A meghatározott időt kell erre fordítanunk. Feladatainkat mérlegelve kell persze meghatározni ezt az időt, a helyét is, meg a mennyiségét is, és mint fontos tennivalót elkönyvelni napi programunkba. Ez olyan napi program, amiből nem engedhetünk, akkor sem, ha úgy érezzük, hogy kimerítettük a témát, már nincs mondani valónk. A hátralévő időt ilyenkor ezzel az eredménnyel töltsük el, amit megkaptunk már előzőleg ebben az elmélkedésben, vagy imádságban ízlelgetve, mérlegelve azt, vagyis töltsük ki az időt, mert ezt Istennek szenteltük. Tudnunk kell, hogy az Úristen nem károsíthatjuk meg ilyen szempontból sem. Ha egyszer megígértünk valamit, teljesítsük. Így várhatjuk, hogy ő is teljesítse kéréseinket. Ezzel a meghatározott idővel megadjuk az Úristennek is a lehetőséget, hogy hasson ránk, formáljon, ötletekkel lásson el. Vagyis amikor már nekem nincs újabb mondani valóm, akkor az Úristennek adjuk át a szót, ha akar, akkor ilyen vagy amolyan módon befolyásolhat bennünket. Ne legyen tehát az elmélkedés valami egyoldalú beszélgetés, hanem adjunk lehetőséget Istennek a válaszolásra, ami nem csak ötletek fölmerülésében, vagy valami igazságnak a megtalálásában mutatkozhat meg, hanem egyéb más módokon is. Így ez az ima idő kiszakadás a mindennap rohanásából. Thank you. Feladat, de igen eredményes, ha napközben is bizonyos alkalmat teremtünk magunknak arra, hogy visszaidézzük az elmélkedés vagy reggeli imádság gyümölcsét egy-egy gondolattal. Ha ezt sikerül rendszeressé tenni, akkor sikerül az egész napunkat Istenhez szűznünk. Itt természetesen elsősorban a fohász imákról van szó, vagy éppen a reggeli elmélkedés gyümölcsének a fölidézéséről. Ha este elmélkedünk, akkor pedig a tegnapi fölidézéséről. Ajánlatos vagy egy meghatározott időponthoz kötni ezt, vagy valami jelhez kapcsolnunk. Valami hasonló ez, mint a falusi embereknek a harangszóhoz fűzött imádságai. Meghallották a harangot, abba hagyták a munkát, mert elmondták az urangyalát, és imádkoztak. Vagyis megáldották ezzel az imádsággal addig végzett munkájukat és rájuk váró további feladatokat. Pontosan ezt tudjuk tenni mi is, ha a munka közben egy-egy pillanatra Istenhez emeljük a lelkünket. Részben megerősödünk az elmélkedés gyakorlatában, illetve a gyakorlati eredményében, amit el akarunk érni, részben pedig lehet ez valamiféle olyan megszentelése a napnak, ami áthatja az egész életünket, és ezáltal a munkánk is maga imádságá válik. Persze ilyen emlékeztető jelünk lehet például a pénztárcába tett kis kereszt, hiszen bele szoktunk nyúlni a pénztárcába, vagy a határidő naplóba ragasztott kis kép. Ha az ember beleakad, akkor tudja, most Istenhez kell fohászkodnia, rá kell gondolnia. Ez abban is segíthet, hogy a profán dolgokat is egyre inkább Istenhez tudjuk majd kapcsolni. Hogy van munkánk, hogy egészségesek vagyunk, hogy jó légkörben dolgozhatunk, vagy éppen, hogy az ellenségeink nem tudnak megakadályozni bennünket. És még számtalan ilyen ötlet lehet, amiért ezt felajánlhatjuk. Ez egyben kialakítja az Úristennel való családias kapcsolatunkat is. Sőt, megfontoltabbá és türelmesebbé is lehetünk általa. De még arra is rászoktathat bennünket, hogy az üres időnket is imádságra fordítsuk, akár utazás vagy sorbanállás az, ügyintézése való várakozás, és akkor az ember egy-egy fohásznal vagy hosszabb imádsággal is meg tudja szentelni ezt a kieső időt. Ezek az alkalmak nem csak a mi pillanati fölemelkedésünket jelentik Istenhez, hanem a kegyelem befogadásának is jó pillanatai. Tehát oda-visszaható kegyelmi pillanatok. Az összeszedettség ellentéte a szétszórtság és szórakozottság. Ami a szétszórtságot illeti, inkább a belső fegyelem hiányát jelenti ez. Engedem, hogy minden egyszerre foglalkoztasson. Nyilván, akinek szerteágazó feladatai vannak, annak sok mindent észben kell tartania, és össze kell hangolnia a tennivalókat. Az is nyilvánvaló, hogy persze éppen az imádság közben jut eszébe valami, ami jó ötletnek látszik, amit fontos, és nem szabad elfelejteni. Ez pedig persze igyekszik elvonni az embertől a figyelmet, illetve az imádságtól a figyelmet. Főként protestáns testvéreink használják ezt a kifejezést, hogy elcsöndesedés. Jó kifejezés arra, hogy valóban az ember nem mással, hanem csak az Úristennel, a saját lelkével foglalkozik. Ez nem csak a beszédre vonatkozik, hogy elcsöndesedik, hanem a belső zajoktól való mentességre is. Vagyis jelenti azt, most csak az Úristené akarok lenni. Nincs félfogadás más számára, és más gondolat számára sem. Az ilyen ránk törő gondolatok, hogyha ez van, egy cédulára lejegyezve, el se felejtjük majd, ugyanakkor tudjuk folytatni az elmélkedést, az imádságot. Biztosíthatjuk tehát magunkat arról, hogy ami fontosnak tűnt, az nem vész kárba, hanem majd a nagyszerű ötletet föl tudjuk használni. Ami pedig a szórakozottságot illeti, azt talán nevezhetjük inkább felelőtlenségnek. Ott a rendszeresség hiánya mutatkozik meg. Persze vannak olyan egyéniségek, sajátos adottságok, hogy valakinek mindenről valami más jut az eszébe, és csapongó a fantáziája. Az ilyen embernek szellemileg lyukas az erszénye, és szétgurul belőle minden kincse. Be kell varni az erszényt, vagyis megtanulni, hogy egyszerre csak egy dologgal szabad foglalkozni, akkor érünk a végére. A szórakozottságnak tehát a kapkodás vagy nyugtalanság a testvére, ami valóban szétzilálja az embert. Az imádság azonban éppen a nyugalom ideje. Rászoktatja tehát az embert, az ilyen embert az imádság arra, hogy higgadt legyen, és tudjon csak egy dologra koncentrálni. Már meg is kezdte ezzel a rendezettséget és a rendszeresség megtanulását. Így tehát az imádságunk nem csak Isten dicsőítése lesz, hanem a magunk nevelése is. Az összeszedettség tehát fontos kelléke a mindennapi imádságunknak, elmélkedésünknek, vagyis legyünk az Úristenhez hűségesek, állhatatosak az imádságban, mert hiszen aki mindvégig állhatatos, az üdvözül, mondja az Úr Jézus. a mai hittanórát római Szent Kelemen egyházatjának az imádságával fejezzük be. Ezzel természetesen kérjük a magunk számára is a kegyelmet, de ugyanakkor nem feledkezzünk meg róla, hogy mi eszközök is vagyunk mások üdvözítésében imádságaink áldozataink által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Urunk, légy segítőnk és oltalmazónk, szabadíts meg azokat, akik közülünk szorongattatást szenvednek, az alázatosaknak irgalmaz, az elesetteket karold föl, az énségeseket segítsd meg, a betegeket gyógyítsd meg, népet téveigőit pedig térítsd meg. Tápláld az éhezőket, váltsd ki a foglyokat, támogasd a gyöngéket, vigasztald a kislelkűeket. Hadd ismerje meg minden nép, hogy egyedül te vagy az Isten, és a te fiad Jézus Krisztus, mi pedig a te néped és nyájad juhai vagyunk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva remélhetőleg találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.